Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, ahová csak az igazán tökösek passzolnak. Én Katona Dani vagyok, vonal a túlalán pedig Pácsonyi Patrik.
Hello, sziasztok!
Megvan a Super Bowl párosításunk, Bengals játszik a Rams-szel. Nem sokan fogadtak volna szerintem erre a párosításra. Józsi a playoff előtt végül is ezt jósolta, bár ő is elmondta, hogy csak ezt szeretné inkább látni, úgyhogy nem tudom, mennyire dicséretjük a jósló képességét, mindesetre eltalálta a párosítást. Patrik, mielőtt belemegyünk a két meccsbe, mennyire lepett meg ez a döntő párosítás?
Hát, ha idény előtt kérdezik ezt, akkor az NFC oldalról a Rams talán annyira nem, de a Bengals az hihetetlenül nagy meglepetés. Tehát nyilván talán egy kicsit vártuk, hogy fejlődni fog ez a csapat, meg azért láttuk, hogy nagyon sok a tehetség, és van bennünk egy potenciál, de azért, hogy Super Bowl-t mondjunk nekik, az szerintem, még hogyha a szurkolóik biztak is benne, de azért ne állítsuk azt, hogy ez közel volt akár a papírformához. Ettől függetlenül én is örülök, mert számomra két szimpatikus csapat játssza a döntőt, és nem leszek csalódott, egyik esetben sem bármelyikük is nyer. Ami miatt csalódott vagyok, hogy már csak egy darab Super Bowl-unk van, és ez egy kicsit ilyenkor mindig fejbevágó.
Hát igen, mondjuk most a Senior Bowl, Combine, Free Agency Draft, úgyhogy még azért májusig itt eléggé el leszünk a történésekkel. Na de vágjunk akkor bele az elemzésbe. Ugye mindkét csapat 14 plusz pontos hátrányból nyerte meg a meccsét, ami kifejezetten érdekes, meg különleges. De kezdjük akkor a Bengals-szal, amelyik hosszabbítás után 27-24-re verte meg a Chiefs-t, és igazából az történt a meccs, ami nem tudom, 4 héttel ezelőtt, 17. fordulóban, a Chiefs lesimázta az első félidőben a Bengals-t, Mahomes szinte tökéletes volt, ugye itt most 21-10 volt a félidő, és ez még talán a Bengals-nak volt hízelgő így a félidő végi szerencsétlenkedést nézve. Aztán jött a második félidő, a Chiefs 7 drive-ból 6 first down, 3 pontot és 2 turnovert szerzett, vagy hát turnovert nem szerezték, de hogy ezt sikerült felmutatni, és a Bengals fordított. Mit gondolsz, Patrik, hogy szerinted itt inkább a Chiefs omlott össze, inkább a Bengals oldotta meg ezt a fordítást, vagy hogy jött ez így össze?
Rengeteg dologról lehetne beszélni ennek a mérkőzésnek a kapcsán, úgyhogy nehéz lesz összeszedetten szerintem így sorjába haladni, de nyilván az első félidő, ha nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy a Chiefs igazából azt hozta, amit így nagyjából a beharangban is írtam, föl voltak készülve arra, hogy a Bengals főleg too high safety-vel fog ellenük felállni, és egyáltalán nem okozott az első fél időben még egy sima too high ellen is előre menniük. Amikor meg a Bengals váltott single high-ra, akkor meg nyilván azt meg egy-egy hosszú játékkal büntették, de szerintem sokkal fontosabb volt a Chiefs szempontjából már ekkor is, hogy szisztematikusan úgy tudtak haladni, hogy hosszú drive-okat vezettek, tehát volt egy 6, egy 7, és hát volt egy 3,5 perces drive-uk, valamint amit a végén nem tudtak befejezni, az is egy, hát ott ugye muszáj volt haladniuk, de hogy nem az volt, hogy fölment Hillnek a labda, és akkor azzal 20-30-40 yardokat hoztak, ment a futás sokszor elsőre, már azzal 5-6 yardokat átlagoltak, mentek be az underneath útvonalak, tehát hogy a Chiefs igazából, amit itt megtalált a szezon második felében a too high elleni ellenszert, azt az első fél időben a Bengals ellen is tökéletesen csinálták meg. És ehhez hozzáteszem, hogy az első fél időben Mahomes még magához képest is egy szuper Mahomes-ot hozott, megcsinálta azokat a meneküléseket, amik néha kellettek, meghosszabbítsa pléjeket, megdobta azokat a labdákat, amiket kellett. Tehát igazából konkrétan hibátlan volt ez a Chiefs offense, egészen az utolsó, hát nem tudom, 15 másodpercig, vagy nem tudom, hogy azt a rövid zárlatnak hívjuk.
Igen, tényleg, itt a meccs elén írtam, hogy már a Bills utáni meccs, vagy a Bills elleni meccs után is gondolkodtam, hogy írok egy cikket, hogy Mahomes most még egy szintet lépett, és tényleg most már olyan kategóriában van, hogy az elképesztő. És akkor itt az első fél időben úgy voltam, hogy na hát az még több alapanyagom lesz ez a cikkhez. Na hát a második fél az elég lerombolta ezt, úgyhogy ez most nem fogom megírni. De az első fél idő tényleg az annál jobban nem lehet focizni az utolsó tényleg 10 másodpercet kivéve. Védő oldalon is egyébként a Chiefs hozzátett a magáit, de szerintem arról inkább beszélünk később, és maradjunk itt a Chiefs offense, Bengals defense vonatkozásban egyelőre. Szóval, hogy nem tudott mit kezdeni a Bengals a Chiefs-el, a Chiefs tényleg csak tökéletesen ment végig, és akkor a második félidőre egyrészt a Bengals taktikát váltott részben, tehát hogy felturbózta a három emberes rás sok, és ezzel egyet ugye 8 emberes coverage védekezését, ez majdnem 50%-ban játszotta ezt a második félidőben a Bengals, az első félidőben valami 20% körül volt ez, és ez azt érték el, hogy ugye azt csinálta a Chiefs eddig, hogy oké, ha elveszítek a pályák közepét, akkor berakom underneath útvonalba a Hillnek, volt is a Hillnek 7 elkapásra aztán az első félidőben, ha meg kicsit feljebb lépnek Hillre, akkor bedobom mögé Kelce-nek, vagy éppen fordít, vagy attól függ, hogy jön ki, mögé mennek a digek, a crosser útvonalak, és az első félidőben ez nagyon ült. És a második félidőben azzal, hogy a Chiefs, vagy a Bengals még egy embert hátralakott coverage-be, ezzel elérték azt, hogy a közép-távoli passzokat is, és az underneath passzokat is elvették, és ez megbénította valahogy a Chiefs-t, és ez most, tehát hogy túlzás lenne azt állítani, hogy ez így elég is volt, és ezzel teljesen elvették a Chiefs-t, és balansz tökő játszott volna, hogyha ez nincsen, vagy hogy ezt nem lehetett kiküszöbölni, mert emellé ott voltak az egyéni hibák, volt egy-két drop, Mahomes sem játszott jól, tehát ő is kereste szerintem a nagy játékokat, és nem kellett volna, talán továbbra is mehettek volna a checkdownok, mert azért még ha jobban is elvette a Bengals, azért lehetett volna még talán több részt találni, szerintem szerencsétlenek is voltak, nem jöttek be harmadik kísérletek, és ott kétszer-háromszor úgy megállt a drive, meg hát most talán nem futottak eleget, mert három emberes frontára lehetne futni, de majd beszélünk a másik meccsen, meg ott meg túl sokat futottak előnyben, tehát hogy ezt nyilván nehéz most megállapítani, de hogy szerintem az elég sok tényezős egyenlet volt, de az alapmozgatórugója az, hogy a Bengals állt át erre a 8 embert hátralakunk coverage-be dologra, és ez nagyon működött.
Abszolút, ráadásul úgy állt át, hogy általában egy defensive endet mozgatott hátra ott a rövid útvonalas térségbe, általában Hubbardot, de előfordult, hogy más is ment oda. Ami még szerintem nagyon fontos adalék, hogy ennek ellenére a három emberes rás is volt annyira meggyőző, igen, hogy sokszor odaértek Mahomeshoz, és nem csak akkor, amikor sokáig tartotta a labdát, mert persze volt ilyen helyzet is, amikor annyira jó volt a coverage, hogy egyszerűen már muszáj volt, hogy odaérjen valaki, de ennek ellenére Hendrickson odaért többször úgy, hogy három emberrel ennél sokkal tovább meg kell tartani a Chiefs falnak a dolgokat, és a második fél időben abszolút nem állták meg a helyüket ilyen szempontból.
Igen, azért ugye a legtöbb szek, vagy olyan rengeteg játék alatt, vagy során nem volt nyomás Mahomeson, de amikor volt, akkor meg nagyon sokszor szek lett belőle, mert tudom, valami tizen néhány nyomás volt, azt hiszem, 4 szek, vagy valami ilyesmi, ha jól emlékszem, de most ez lehet, mert csak második fél, most nem vagyok biztos az adatokban, de hogy volt tényleg azt hiszem két, egy szeg biztos volt Hendricksonról, amikor, vagy Hendricksontól, amikor nagyon gyorsan megverte Brown-t, de volt vagy három olyan szeg, vagy kettő legalább, amik meg ilyen 9 másodperces szeg volt, amilyen abszurd, tehát az meg abszolút coverage szeg volt, és de igen, tehát hogy a három emberes rás is tudott működni, és ki voltak segítve jó coverage-en, mert az meg 8 emberre nagyon jól működött.
Igen, amit én hozzá akarok még tenni, és szerintem nagyon fontos, most még annyit megemlítenék, hogy Hendrickson egyébként valami 33%-ban megnyerte a pass rush snapjeit a második félidőben, ami azért eléggé durva, főleg úgy, hogy igazából duplázhatták is volna a végén, nyilván ez a Chiefs hibája. Szerintem egy kicsit egyébként túlságosan levetted a keresztizet itt mind Mahomesról, mind Andy Reidről, mert igen, meglepte őket a Bengalsnak a váltása, ettől függetlenül nem tudom, hogy miért, és lehet, hogy többet akarok ebbe belelátni, de az a, onnantól kezdve, hogy az első fél idő megcsinálták azt a nagyon fontos stopot ott az egy yardos vonalon, onnantól kezdve nagyon ritmustalanná vált Mahomesnak a játéka. Tehát voltak olyan szituációk, amikor ott lett volna, hogy meg kevés, hozzáteszem, hogy tényleg kevés, de lett volna egy-kettő olyan szituáció, amikor meg tudta volna dobni igenis a Reidet, lehet, hogy csak 3-4 yardért, de nem, a kezébe tartotta a labdát, és egy nagyon csúnya szek lett ennek a vége, vagy csak egy nulla yardos játék, vagy nem tudom, de én azt éreztem, hogy Mahomes elbizonytalanodott magában, vagy nem tudom, tehát ilyet még nem nagyon láttam tőle, de most visszanéztem direkt csak a Chiefs drive-okat még itt a podcast előtt, és lett volna 2-3 olyan szituáció is, amikor ott volt Pringle, ott volt Hill, lehet, hogy még Kelsey is, nem emlékszem minden egyes játékra, de nem dobta meg. A másik, amit én elővennék, hogy Andy Reidnek igenis kötelessége változtatni egy kicsit a felfogáson. Igen, akkor fusson többet, bár az én ízlésemnek lehet, hogy nem ízlik a több futás, meg a tiédnek sem, de egy ilyen szituációban lehet, hogy megakad az offense, látja, hogy hárman vannak a frontban, és mindenki hátul, meg kell próbálni, lehet akkor többet futni, screeneket hívni, valamit, semmit nem, tehát picit ő is belekényelmesedett, igazából várta, hogy majd megoldja Mahomes meg a csoda offense, ez se történt meg, tehát én mind a kettőjüket vastagon tudnám hibáztatni ebben az esetben, valamint, hogy ne csak a Chiefs-et hibáztassam, Bengals azon felül, hogy változtatott itt a coverage-én, a secondary játékosok teljesítménye nagyon-nagyon feje volt. A két safety amúgy is szenzációsan játszott, de a második fél időben még talán rátettek erre egy lapáttal, valamint a cornerek is nagyon tapadtak az elkapukra, tehát volt több harmadik kísérlet is, amikor nagyjából ott volt a labda az elkapó kezében, vagy akár Kelsey-nek a kezében, de ott volt mellette rögtön a coverage, és oda tudtak piszkálni, oda ütöttek, megzavarták, nem voltak tökéletes játékhelyzetek, ezt hozzáteszem, de Hill meg Kelsey szintű játékosok, ezeket beszokták húzni egyébként nagyon sokszor. És most ezek se történtek meg, most, hogy ez koncentrációs hiba, a szerencse, Bengals játékosok teljesítménye, szerintem ezek, ahogy te is mondtad, mindegyiknek az egyvelege, de az biztos, hogy egyéni szinten is följavult, szerintem ez a Bengals nem csak rendszer szinten találtak ki valamit Mahomes ellen, úgyhogy igazából ezeket mind szerintem érdemes megemlíteni, azon felül, hogy igen, a pass rush is működött három emberrel, úgyhogy hát ez egy valódi team effort volt.
Igen, itt a Mahomes-Reed dolog kapcsán még annyit akartam hozzátenni, hogy szerintem szerintem ez egy ilyen folyamatos romlás volt, tehát a harmadik negyedben inkább ott azt hiszem, talán csak két drive volt a Chiefsnek, és abban egyik egy ilyen Kelsey, félig drop, félig odaért a védő a harmadik kísérletre. Arra azt mondom, hogy jó, benne van egy ilyen szituáció, és akkor bánt, és a második, most már nem emlékszem pontosan, milyen volt a másik bántjuk előtti szituáció, de hogy ott még nem éreztem ezt a nagy problémát, csak azt mondtam, hogy jó, nem jött össze, benne van, nem néz ki jól, de még azért pánikolni nem kell. Ellenben a negyedik negyedben tényleg eljutottunk arra a pontra, amit te is mondtál, hogy ott azért, mert tényleg azt mondom, hogy vastagon benne volt Mahomes és Reed is, hogy Mahomes talán túlerőltette, vagy nem tudom, mi a jó szó pontosan, Reed-től se jöttek feltétlenül a változtatások, tehát igen, a meccs végére ezzel egyetértek, szerintem a harmadik negyedben ott inkább arra írnám, hogy most nem jött össze, benne van, mert nem fog mindig touchdown szerezni a Chiefs, de szóval egy ilyen folyamatos visszaesésnek láttam ezt. A meccs végén a time management az megint gyenge volt, tehát hogy az megint lehet kritizálni, meg hogy Mahomes is ugye kifutott az oldalvonalon túlra, amikor le kellett volna futtatni már inkább az órát, bár ugye ott is vicces, hogy arról beszéltünk már a Discordon, vagy azt vetették fel többen is, hogy lehet, hogy be kéne engedni a Chiefs-t, és akkor lesz még a Bengalsnak egy támadása, aztán végül jól jártak ezzel, hogy nem engedték be őket, de igen, tehát ezt a time managementet mennyi lehet kritizálni, bár talán ezt a topikot meghagynám a második mérkőzésre, mert ott is fogunk erről beszélni. De igen, tehát, szóval, hogy igen, egyetértek abban is, hogy Mahomes és Reed is hibás, mert nyilvánvalóan azok most nem, hogyha százalékosan kéne felrajzolni, akkor mondjuk, hogy hogyan arányosítanád itt, hogy mondjuk Reed, Mahomes, meg Bengals defense között.
Igen, amit még ki akartam emelni, illetve akiket ki akartam emelni még a Bengals defense-ből, az B.J. Hill, aki nem azért, mert hogy feltétlenül interception szerzett, bár kicsitlen egy ekkora embertől az mindig hatalmas teljesítmény, de hogy ő is közel 15-20%-ban megnyerte a pass rush snapjeit.
Valamint... Azért ez mekkora csere volt már egyébként, bocsánat, hogy belevágtam, csak mekkora csere volt már ez a B.J. Hill, Billy Price csere a Bengals.
De egyébként tehát ő is egy új szerzemény, meg Hendrickson is egy új szerzemény, nagyon-nagyon jól beváltak ezek a játékosok, az egész playoff alatt egyébként zseniálisan teljesítenek, és hát még Jesse Bates, ugye már safety-ket mondtam, de hogy különösen Jesse Bates elképesztően jól játszott, és hát nyilván a végén ő csinálta meg a kulcs leütést is, amiből interception lett, úgyhogy...
Meg az egész playoffban talán... óriási. Abszolút, abszolút. Tehát olyan szerzést fog kapni, hogy azt hiszem szabadidnak lesz most évvégén, úgyhogy csilingelni fognak ott az érmék.
Nagyon is. Szóval tehát nehéz, tehát nagyon furcsa, mert ugye az első fél időben igazából, mint a később olyan úgy ment át a Chiefs, mégis tulajdonképpen ez a Bengals defense, ez minden dicséretet megérdemel. Főleg nyilván ugye a második fél időben, hogy lehúzták a rolót, de szerintem senki nem gondolta, hogy így rendszer szinten, vagy akár egyénileg is ennyire jól képes játszani ez az egység.
Beszéljünk akkor a másik oldalról, ami kevésbé volt hangsúlyos szerintem a mérkőzésen, vagy ha felépíteném a meccs képét, akkor biztos, hogy nem ezzel kezdenék, ahogy nem ezzel kezdtünk most sem. Mit gondolsz Burrow játékáról?
Ez már nehezebb egy fokkal, mert megmondom őszintén, hogy alapvetően én a Bengals offense-től nagyon-nagyon nem voltam elájulva, és akkor ez egy finom szó. Buron jól játszott, de nem nagyon jól. Amiért azt tudom mondani, hogy jól játszott, hogy a végén, amikor nagyon kellett, akkor megfutotta a first down-okat, akkor erős volt fejben, kihordta a pressure-öket lábon. Ami már is felejtettem, hogy Discordon milyen szóval... illettem őt, de hogy azt szerintem nagyon lefedi. Talán azt mondtam, hogy egy nagyon kemény csávó, vagy egy nagyon brusztulós csávó, most nem tudom mit, de hogy ez jut róla eszemben, hogy pedig többször is leírtam meg, még reagáltam is saját magamra, amikor kimenekült nem tudom hányadik nyomásból, hogy egyszerűen az jut róla eszembe, hogy megütik, odaérnek hozzá, nincs kényelmetlen, vagy kényelmes helyzetben, de meg fogja csinálni a játékokat még akkor is, amikor egyébként nem megy neki annyira varázslatosan a játék, mint mondjuk az alapszakasz végén. Mert azért valljuk be, hogy korán sem játszott ő sem annyira jól, hoz rossz döntéseket is, nincs meg a ritmusa ennek a Bengals offense-nek, tehát azért nézzük meg, hogy ezen a meccsen konkrétan talán volt egy darab jó drive ennek a Bengalsnak, mert a többi az egy field goal-ra fejeződött be, volt egy, amikor megkaptak egy short fieldet, és persze ezeket mind el kell jutni idáig, de azért ez nem egy lehengerlő offense teljesítmény. Ez egy nagyjából korrekt offense teljesítmény, amit valójában kibrusztoltak, és Buron is ezt éreztem, hogy nagyon küzd, a végén nagyon ott volt fejben, ami szerintem egy másodéves irányítótól nagyon becsülendő, de nem éreztem, hogy igazán jó lenne.
Igen, szerintem is nem volt jó, nem volt rossz, nem ő nyerte meg a meccset, nem volt olyan pontos szerintem, mint szokott, és azért az air yard per completion mutatója is 3,7 yard volt, tehát hogy rövid játékokat tudott csak operálni, és a negyedik negyedben majdnem eladta a meccset, mert ugye ott volt egy passza, amit Nick Bolton, hogyha kicsit ügyesebb, akkor ugye megszerezés, interception, és akkor vége a meccsnek valójában. De amit tényleg ki kellene emelni, hogy ellenben a futásokkal, és ahogy menekülni tudott, azzal mondhatjuk, hogy most megnyertem egy, az nem jó szó, de hogy azzal hozzásegítette a Bengalst a győzelemhez, mert nagyon fontos scramble-jei voltak, hihetetlen szituációból menekült ki, amikor volt egy ilyen irány meninges menekülése is, amit ugye megfutott. De nem ez volt a legjobb meccse, és akkor most beszéltünk ugye a hasonlóról, hogy de nyert, és ez ott van mellette, amit nyilván nem a legjobb felhozni, mert Jimmy Garoppolo-nál is ugye lehetett ezt felhozni, hogy nem játszik jól, de nyer. Burrow nyilván egy másik kategória, mert azért az egész évet nézve sokkal jobban játszott, de hogy ez most nem volt az ő meccse, és ennek ellen is nyertek, úgyhogy ez egy tök jó team effort.
Ezzel megint egy kicsit ráhúzta a lepet, mert azért szerintem, tehát én nem is említenék ilyet, hogy Garoppolo sem játszik jól, és tényleg...
Most azt mondom, hogy ki van emelve mindig, hogy, vagy most is feltétlenül, hogy Burrow nyert, és akkor ezáltal ugye implikáljuk azt is, hogy jó volt, és ez, tehát hogy ez ne legyen indok, hogy nyert, hogy jó volt, mert most nem volt jó. Tehát hogy inkább csak így akartam, nem akartam Garoppolo-t hasonlítani, mert ég és föld, csak hogy ne vindikálja a győzelem a jó játékot is, és mert most nem játszott jól Burrow igazából, passzjátékban legalábbis, mert futásban meg nagyon hasznos volt, amit hozzátett. Nagyon kellett.
Ez tény. Nem tudom, akartál valamit mondani, de amit én most, amiről mindenképp szeretnék beszélni, hogy oké, Zach Taylor döntőt fog játszani. Lehet, hogy ő lesz az év edzője, de hogy én ezen a mérkőzésen sem voltam megelégedve a play hívásokkal. Igen. Megint nagyon-nagyon-nagyon sok volt az elsőre futás, a red zone-ban megint elfogyott a tudomány. Tehát, hogy értem, hogy együtt kell tartani ezt a csapatot meg, hogy ő is részese az egésznek, és nem azt akarom mondani, hogy ő egy rossz edző, de hogy nekem megint hiányzott a Bengals offense oldaláról Zach Taylornak a plusza, mert most amit megcsináltak TD-t is ott Jamar Chase-szel, az persze ki kell használni az ilyen egy per egy alkalmakat, és látszik, hogy vannak azért koncepcionálisan jó gondolatai, de hogy szerintem megint azért nem könnyítette meg a csapat dolgát azzal, hogy nagyon sok volt a futás elsőre, hogy sokszor nagyon átlátszó játékok voltak, hogy a red zone-ba továbbra sincsen meg, hogy feltétlenül mit szeretne csinálni, kivéve, hogyha nagyon közel vannak, akkor dobjuk rá Chase-re. Tehát, hogy van probléma. Hozzáteszem, hogy egyébként nagyon, hát mondjuk úgy, hogy nagyon szépen támadta azokat a területeket, ami a Chiefs-nek a gyengesége, de egy picit ennél többet várnék én még mindig.
Igen, ezt majd az adás végi Super Bowl preview-nál akartam felhozni, hogy egy mini Super Bowl preview-nál, hogy azért kicsit aggaszt, hogy Zach Taylor, hogyha megnyeri ezt a mérkőzést, akkor ugyanannyi Super Bowl-ja lesz, mint mondjuk Andy Reid-nek. Tehát az úgy egy kicsit zavarna, hogyha ez így lenne, de nem vagyunk ettől messze. Tehát igen, én is vagyok továbbra sem megelégedve Taylorral. Itt leginkább Luana Rumbo védőkoordinátort kell kiemelni, akinek nem mondott még most az adásban a neve, de nyilván a védelme mi felfogást, meg az adjustmentet, azt ugye dicsértük, de hogy talán érdemes őt név szerint is kiemelni, szóval igen, hát Taylorral én sem vagyok még megelégedve. Nekem az a bajom, vagy nem is, vannak jó játékai Taylornak, és vannak jó koncepciói, de hogy közel sincs azon a playcaller szinten, mint ahogy Reed, Shanahan, McVay, csak hogy itt a konferencia döntősüket említsük. És igen, tehát hogy úgy annyira én sem látom azt az extra hozzáadott értékét, és nem, én sem neki tulajdonítom itt a Bengals sikerét. Annyiban azért megdicsérném, hogy nem most már egyértelműen nem szab gátat a Burrow-nak. Tehát, hogy most már nincs
korlátozott. Egyet és mégsem. Egyébként szerintem, tehát tegyük tisztába, tehát szerintem egyikünk sem úgy beszél Taylorról, hogy katasztrofális lenne, hanem többet ki lehetne talán hozni ebből az offenszből, és néha-néha még mindig túl sok a futás elsőre, meg túl konzervatívak a hívásai. Ettől függetlenül fejlődött egyébként Taylor is magához képest, és nem ott tartunk, hogy nem tudom, mondjuk mint egy éve, hogy legszívesebben lehet, hogy elküldenénk, hanem van még tér az ő fejlődésében és a csapat fejlődésében is, szerintem ő általa. Inkább ilyen kontextusban tudunk beszélni róla. Akit a Bengals offense oldalról ki akartam emelni, az egyébként T. Higgins, aki 100 yard fölé jutott, és Chase, mert Chase nagyon sokat volt duplázva helyesen a Chiefs oldaláról, ezért föl kellett valakinek lépni, és ez most Higgins volt. Nagyon magabiztos volt, és nagyon sok harmadik kísérletet ő oldott meg. Alapvetően a támadófal nem volt rendben, de sok a Titans meccshez képest azért sokkal jobban néztek ki.
Hát, igen.
Annál jobban néztek ki. Tehát maradjunk, hogy lehet, hogy azért is, mert a Chiefs az nem a Titans, és könnyebb dolguk volt, de mondjuk azt, hogy nem vágták most teljesen az offense dolgát. Illetve Pirányt akartam kiemelni, aki szerintem egyébként szintén egy kulcs momentumot hajtott végre azzal, hogy bevitte azt a hosszú screen passt a mérkőzés elején, mert egyébként nem nézett ki jól, tehát addig a drive-ig szintén nem nagyon nézett ki jól a Bengals offense, és az a drive sem volt egyébként egy tökéletesen felrajzolt valami, ő ott megcsinált egy misztekült, megtalálta a helyet, és szerzett egy TD-t, kellenek az ilyen kulcsjátékok.
Igen, én is azt akartam kiemelni itt a Bengals elkapók vonatkozásában, hogy a Chiefs nagyon jól reagált a múltkori meccsre, és azt mondta Spagnuolo, hogy Chase nem fog minket megverni. Ezért levették a pályáról, duplázták, tök jól megoldották. Csak hát van ott egy T. Higgins is a másik oldalon, aki szinte egy nagyon jó elkapó, és ami nála lenyűgözőbb volt szerintem ezen a meccsen, hogy milyen erősek a kezei. Tehát, hogy elkapta a labdát, és többször is volt, hogy odaütöttek, megverték, meg mindenhogy megzárták, és nem esett ki a kezéből a labda, és szerintem legalább két ilyen fontos szituáció is emlékszem, hogy a pályaszélen, a pályák közepén, amit egyik biztos harmadik volt, talán a másik is, de mindenképp first down tért, amik tényleg ilyen kulcsfontos játékok voltak, és ez nagyon nagy puszt adott hozzá. Két gondolatom van még, vagy három. Hosszabbítás, szabály, ugye itt most nem volt probléma. Mi most is azt gondoltuk, hogy Chiefs megkapta a labdát elsőre, akkor vége a meccsnek. Josh Allen ugye ki is twittelte, hogy pain. Ennyi volt az egész tweet, ugye pont a másik, tehát érme másik oldalára esett most, és akkor azt eltalálta volna, hogyha ugyanez a múlt héten. De hogy ugye egy hét alatt nagyot változott a hosszabbítási szabállyal kapcsolatos diskurzus, mert igen, mindenki utálta, most meg nem volt baj vele.
Én csak annyit akartam ezt hozzátenni, hogy azért itt most nagyon a Bengals védelemnél volt a lélektani előny a múltkori Bills meccshez képest. Ott a Billsen úgy mentek át, mint a késen, vagy a kés a vajon a másik fél időben. Itt a Bengals defense azért megállt a helyét. Nem azt mondom, hogy rájuk fogadtam volna a pénzfeldobás pillanatában, de hogy nem érződött az annyira, mint a múlt heti meccsen, hogy akkor itt most a Chiefs megszerzi a labdát, és annyira lehengerlőek.
Yes. A másik az, hogy Bengals, hogy mekkora párfordulás, 1-1, majd 1-5, után Super Bowl, és hogy Duke Tobin, meg most így, hogyha a playoff-fel együtt néznénk, akkor biztos, hogy mindenki neki adná az Executive of the Year címet, és így utólag sajnálnám, hogy nem rám szavaztam a saját diátodónknál, mert minden move-ja bejött. Tehát, hogy Avuzén nagyon jó igazolás volt, Hilton nagyon jó igazolás volt, ugye a ketten együtt érkeztek William Jackson helyett, Lawson helyett jött Hendrickson, az is nagyon bejött.
BG Hill
trade, amit említettünk, és ugye Chase draftolása az első körben, Suan helyett az is nagyon nagyot ment. Jó, a második kör, és Carmen nem, mert valami 0.0-as pass block grade-je volt a meccsen, tehát hogy azt mondjuk kevésbé, de hogy tényleg minden bejött, amit idén csinált.
Abszolút, ezzel tudok menni. És hívom meg persze a harmadik?
Michel?
Even McPherson a harmadik?
Ja, az sem rossz, igen, ötödik körbe kikert húzunk, ugye igen, tehát azt mondjuk kevésbé támogattuk a draftkor, vagy hát azt nem szeretjük a ötödik körös kikerhúzásokat, de bejött, mert McPherson nem hibázik a playoffban. Úgyhogy az nem rossz. Menjünk át akkor az NFC-re, az is érdekes volt. Rams 20-17-re tudott nyerni a 49ers ellen. Ez is egy nagyon furcsa meccs volt, mert az első fél időben a játék képe alapján a Rams jobb volt. 14 first down, 199 yard, és csak 7 pont. Ugye volt egy end zone interception Stafford-tól, de nekem jobb csapatnak tűnt ott a Rams, de mégis a 49ersnek jobban jöttek ki a dolgok. Aztán a második félidőben jött a szokásos, hát igazából bármelyik edzőtől, amelyik vezet, az úgyis leolvad, tehát hogy ezt ismerjük mind a kettőjüket, és túlságosan ráülnek a vezetésre. És nekem ott volt az érzésem, hogy vége a meccsnek, vagy hát vége a meccsnek, de hogy ezt meg fogja nyerni a Rams, amikor Stafford hülye dobását nem húzta le Jack Whiskey-tart. Tehát, hogy az egy punt volt kvázi Tart kezébe, és nem tudta lehúzni, és utána ugye Rams még megcsinált egy nagy játékot, és még rájött a büntetés, tehát ez a két játék itt nálam eldöntötte a meccset a Rams oldalára.
Igen, egyébként nagyon furcsa találkozó volt, tehát, hogy két nagyon jó edzőt láttunk, de szerintem két nagyon rossz edzői munkát a tegnapi meccsen. Én egyik edzővel sem voltam megelégedve, nagyon sok momentumot, nagyon sok plét hagytak benne az egészben, főleg ugye Shanahan-t lehet hibáztatni, aki többször sem
ment. Kettő, csak ugye ő kapott.
Abszolút, de szerintem Shanahan egyébként többször, vagy érzése többször nem ment neki olyan fontos negyedik és rövid szituációban, akár félpályán, vagy már a Rams térfelén, amikor neki lehetett volna, de egyébként McVay-nek is voltak full érthetetlen dolgok, tehát megpróbálták egymást szinte alulmúlni.
Ami... Szerintem beszéljünk most erről, nem tudom, beszéljünk az edzőkről, mert szerintem az egy tök jó téma, és ha már belekezdtünk, akkor szerintem ne alasztjuk el a végére.
Egyébként tök furcsa, hogy igazából a tegnap lévő négy edzőből én senkivel, egyike sem voltam igazán megelégedve, ha a főedzőket beszélünk, és nekem ez volt az első gondolatom, amikor lement mindegyik meccs, hogy mennyire rossz edzői munkákat láthattunk, pedig ugye négyből három edzőt azért elég magasra tartunk, talán top 5-be.
Igen, és ugye ezen a meccsen Shanahan háromszor pantolt az ellenfél térfelén, ami egy is megengedhetetlen kis tudásra, tehát mai felfogással nézve, az a negyedik és kettő, az meg egyszerűen hihetetlen volt. Főleg úgy, hogy oké, tehát hogy ugye itt az a nehéz mindig a negyedik kísérletnél, hogy gyorsan kell dönteni, hogy mit csinálsz, és hogy melyik játékot hívod be. Tehát, hogy nem mindegy, és hogy jó játékot kell beírni. De McVay ott olyan ostobaságot csinált ott, hogy megchallenge-elt egy tök hülyeséget, tehát hogy semmi értelme nem volt ott challenge-elni. Egyrészt azért, mert a Fortnite-t fel lehet pantolni, tehát hogy elpantolták volna a labdát, és úgyis megkaptad volna a labdát. Másrészt semmilyen bizonyítéka nem volt arra, hogy visszaszerezni ott a labdát, vagy ott tényleg fumble történt volna, tehát az egy teljesen érthetetlen challenge volt, ami már a második hülye challenge volt, és ezáltal nem maradt se challenge, se időkérésre a negyedik negyedre, ami tényleg mind-blowing. És akkor Shanahan kapott gondolkodásra, amit talán egy pár perc időt, mert még meg volt a challenge, meg minden. És hogy meg se fordul a fejében, hogy neki menjen negyedikre, az egyszerűen megengedhetetlen szerintem a mai NFL-ben. Főleg, hogy olyan playcaller, amilyen, tehát hogy csak ki tud, csak van a rohadt nagy play sheet-jén egy olyan játék, amit negyedik és kettőre maga biztosan be tud húzni. Ez egy nagyon, nagyon durva pár perces folyamat volt, amit fogtam a fejem, hogy ilyen hülyeségeket hogy lehet csinálni.
Igen, szerintem alapvetően egyébként az volt a nagyon sajnálatos módon, az volt mind a kettő edzőnek a felfogása, hogy nem megnyerni akarták a találkozót, hanem nem elveszteni. És ez szerintem rég rossz egyébként.
Rá, és ez jellemző mind a kettőre, tehát hogy ez
nagyon is. Nagyon is, de tegnap szerintem különösen kiütközött, és mondom, alá próbálták licitálni egymást, holott egyébként nagyon-nagyon jó playmaker fegyvereik vannak, tehát egy ilyen szituációban nem létezik, hogy nincsen egy olyan játékod, mert egyébként amúgy is tudjuk róluk, hogy vannak olyan játékaik, amik nagyon jól működnek, akár amivel meg tudják lepni az ellenfelet. És ez tényleg annak a bátorságnak a hiánya egyszerűen, amire csak tudjuk fogni.
Nekem itt egy olyan teóriám van, és most nagyon sokat így, nem tudom, agyaltam itt ma, meg tegnap, meg így az egész, meg már korábban is, tehát itt se nem meg megfejjen, hogy elképesztő, hogy milyen jó támadó gurukról van szó, mert tényleg azok, mert szerintem, tehát, hogy, és most Andy Reidet is vegyük ide, mert szerintem ugyanúgy bekapcsolható ebbe a beszélgetésbe, hogy ők hárman szerintem a három legjobb támadó edző a ligában, és igazából közel sincs senki kis túlzással. És hogy mindeközben mennyire borzasztóak alap game management dolgokban, és megértem, hogy tehát azt nem értem meg, hogy miért nem vesznek fel valakit, hogy ezt a részét elvegye, ezt a felelősséget, ezt a gondolkodást elvegye tőlük, mert azt megértem, hogy tényleg annyira benne vannak a zónában, lemennek alfába, hogy olyan jó playeket hívnak egymás után, és építik egymásra őket, hogy az ilyen game management dolgokra nem marad annyi kapacitásuk, vagy nem tudnak már annyira odafigyelni rá, mert annyira odafigyelnek arra, hogy egymás után építsék fel a játékokat, milyen játékok jöjjenek, stb. Stb. És ezt el tudom fogadni, és ennek egy óriási előnye van, hogy ők ilyen jól hívják a játékokat, csak fel kéne ismerjük, hogy ez annak a rovására megy, hogy a game management döntéseket nem tudják jól meghozni, és erre fel kéne venniük egy embert, nem egy bonyolult dolog, tehát hogy én is sokkal jobban csinálnám ezeket a dolgokat, és most nem azért mondom már, hogy én milyen zseni lennék ebben, de hogy aki meddenezett 2 éven keresztül, vagy itt tudom én, az is sokkal jobb döntéseket hozna ilyen szituációkban. Főleg azok, akik meg tényleg ezzel foglalkoznak, és erre megy a karrierjük, és ez nekem tényleg ilyen mind-blowing, hogy ilyen nagy az egójuk, vagy nem is gondolnak erre egyszerűen, és nagyon furcsa nekem ez a szituáció, vagy az egész kérdéskör.
Igen, nekem egyébként az a legfurcsább, hogy nem tudok rájönni, hogy mi a motivációk, mert egyébként tényleg meg a zsebükben vannak ezek a playek, és megvannak a playmakerek is. Egyszerűen nem tudok rájönni, hogy miért, mi az, amiért nem mennek neki, mert egyébként ők is tudják, hogy az analitika is egyébként ezt diktálna, azért tartom őket valamennyire újvonalas edzőknek, úgyhogy
Szerintem nem, amúgy. Nem,
hát hogy konzervatívnak tekinthetjük őket, de mondjuk úgy, hogy a támadó foci újításaiban azért mindenképpen élve vannak, és azért akik így, ilyen playeket tudnak hívni, azok ilyen helyzetben bele kellene, hogy tudjanak választani. Igen, amúgy meg konzervatív edzők, igen, ezt is tudjuk. Furcsa ezt így kimondani, de mind a ketten mégis azok.
Igen, de igazából nem is csak a negyedik kísérletekre akarom ezt ráhúzni, hogy analitika, meg mit tudom én, hanem csak én alap dolgok, hogy nem challenge-ez meg ilyen hülyeséget, amit tettem, mire semmi esélyed nincsen. Mert a Stafford negyedik kísérletes QB sneak is olyan volt, hogy nemhogy hátrébb rakták a labdát, mint ahogy volt a helyzet, hanem még előrébb is rakták, és így sem volt meg a first down, tehát hogy az is hülyeség volt, itt az a just chick fumble is tök értetlen volt. Az időkérések elhasználása is McVay-től nagyon rossz volt, tehát hogy még csak nem is az analitikára akarom ezt felhúzni, csak ilyen alapvető dolgokra, amit úgy nem kell hozzá se analitika, se semmi, csak egy kis józan ész meg gondolkodás, ha már ott vagy a pálya szélén, vagy foglalkoztál ezzel a foci dolggal már egy jó ideje, akkor szerintem ezek annyira nem bonyolult dolgok. Na jó, most ezt így kirenteltem magamból. Beszéljünk jobban a meccsről, és beszéljünk akkor Rams offense-ről. Mit gondoltál Staffordról?
Alapvetően egyébként Stafford nagyon jól játszott. Többnyire pontos volt, azért visszanézve ezt a meccset is, ott nem feltétlenül tűnt föl, de volt egy-két dobása, ami a játékos mögé jött, vagy nem teljesen ott volt, de mindenképpen szerintem a jobbak közé tartozott, ritmusban is volt, az első intnél ott az elején kicsit szerencsétlenség volt szerintem az a dobás, bár nem volt tökéletes, de nem kellett volna interceptionnek lennie, tehát ő abszolút beletette azt a plusz Stafford, amiért ide hozták, amivel meg akarták ugrani a szintet, és ahhoz képest ugye életében először játszott ezen a szinten, vagy hát ezen a fázisán a szezonnak, ahhoz képest szerintem nagyon-nagyon nyugodt és higgadt volt, tehát Kapnak is például az a 3. és 13 az első TD-nél, ezek olyan pillanatok, amiknél nem csak a pontosságot számít, vagy a tudásod, de hogy azért a fejed is, és szerintem ettől féltettük nagyon sokat Staffordot, hogy pont akkor fog belehibázni, amikor a leginkább nem kéne, és most lehet mondani, hogy ott volt ez a Tartnak dobott kvázi interception, ami a legrosszabbkor jött volna, de hogy mondjuk ezt leszámítva, meg egy-két kisebb hibát leszámítva, azért Stafford jól játszott.
Igen, ráadásul ugye ott volt az a hosszú passza Skoronek, hogy nem is tudom már, hogy hívják a srácot, és elnézést tőle.
Skoronek, igen.
Igen, szóval, hogy tökéletes passz volt, és nem tudom azt, hogy nem sikerült ott megtalálni a levegőben, de minden esetre az egy, tehát hogyha az sikerül, akkor azért sokkal jobban mutatnak is Stafford számai, de hogy alapvetően Stafford tök jó volt, az a hülye passza óriási mákkal nem lett interception, és az a nagy szerencséje van, hogy azt nem használta ki a 49ers, mert mondom, nálam az volt a meccset eldöntő pillanat igazából, és azon kívül egyébként tényleg jól játszott, úgyhogy nagy kritika szerintem nem érheti. Amikor a 49ers zónázott, és ugye nagy részt azt csinálták, mert azt szokták, akkor azért limitálva volt a Rams nagyjából, de volt már kulcs szituáció, amikor embereztek, vagy akár blitzeltek is, két ilyen harmadik kísérletre is emlékszem, és ezt egyből kihasználta a Rams, és ugyan működött a passzás, mert nagyon sokat volt nyomás alatt Stafford, és az korai down-okon nem ment a Ramsnek, de harmadikra meg egyszerűen mindig megoldották, és valahogy mindig sikerült találni egy olyan játékot, és hát leginkább Cooper Cupot sikerült mindig megtalálni, aki tényleg megállítatlan volt, tényleg főleg harmadik kísérletre. De ez ugye nem egy annyira fenntartható játék, hogy harmadik kísérletre megoldunk mindent, de most jól jöttek ki belőle, és tényleg on fire volt Stafford harmadikokra.
Erre most kettő dolog is eszembe jutott egyébként, amit mondtál, hogy nekem nem csak az Kovronek dobott kvázi TD ragadt meg, hanem ugye Kapp is elejtett a pálya a közepén egy olyan paszt, ami nagyon jól volt dobva, mehetett volna a lendületből, abban még egy olyan 20-30 yard benne volt, mert nagyon jól megverte Williams-et annál a játéknál, úgyhogy igen, ilyenekkel segítették Staffordot. A másik, az meg szerintem fontos egyébként, hogy igen, a Fortnite szerintem alapvetően jól védekezett, jók voltak a zónái, viszont volt egy-kettő olyan cool szituáció, amikor nem volt meg a megfelelő kommunikáció, és pont megtalálták az elkapók, meg Stafford is azokat a zónaréseket, amikor már a védő pont azt gondolta, hogy átadhatja, a következő védő viszont már nem nézett arra, és igen, ebből voltak fontos játékai a Ramsnek, szerintem is lehettek is volna még ugye a bemaradt lehetőségekkel együtt, úgyhogy alapvetően egyébként szerintem a 49ers defense jól játszott, de pont azok a momentumok nem voltak meg nekik ilyen helyzetekben is, vagy például a Tart interceptionnél sem, ami kellettek volna a végére.
Igen, tehát én is azt gondolom, hogy tényleg korai dávonokon jól ment a 49ers, és akkor harmadikra meg valahogy mindig a Ramsnek jött ki jól a lépés, és ott voltak hibák a 49ers-től, voltak nagy játékok a Ramstől, tehát ott mind a kettő fél érdemel dicsérti lesz a kritikát, és amit még ennél a meccsetnek ki akartam menni, hogy Odell Beckham mekkora igazolás volt, tehát hogy óriás itt ment most is, és azt, hogyha ha kuppot el tudják venni, és most azért nem sikerült teljesen, de nyilván több erőforrás ment most is azért kupp felé a meccs nagy részében, és akkor egy az egybe fel lehet dobni Odell Beckhamre is. Tök jól lehúzza. Nem fut egy nagyon sokoldalú útvonalfát, de amiket futtatnak vele, azt nagyon jól csinálja, és azt nagyon jól ki tudják használni. Tehát ugye van egy csomó backside dig, mikor ugye a pály jobb oldalán van az alapkoncepció, Beckham a bal oldalon van izolálva, és fut egy 15 yard, és utána befelé. És ott azt ugye, azt egy rossz irányító, vagy egy közepes irányító nem nagyon ér el oda a progressionben, az olvasásban, tehát ott próbálja a play side-ot nézni, amit van két-három elkapó, és akkor ott nézi a koncepciókat. De Stafford meg van olyan jó, hogy visszaér az utolsó olvasására, és Beckham ott rengeteg szélvesen van. Ez az egyik, másik ugye a fade-ek, amiket fel lehet neki dobni, meg a comeback-ek is nagyon jól mennek, tehát hogy meg a slant-ek, tehát hogy van ezen a 3-4 útvonal, amit tök jól fut, vagy tök jól használják Beckhamet rajta, és nagyon-nagyon hasznos tagja lett itt az offense-nek, és hát mondhatjuk azt, hogy nélkül nem jött Super Bowl-ba a Rams, ami végül is igaz, de hogy nagyon tényleg nagy szerepe volt abban, hogy most itt van a Rams, nyilván lehet kritizálni a viselkedésére, hogy eljött Clevelandből, de végül bejöttek a számításai.
Abszolút, ezt én is ki akartam emelni. Amit még akartam mondani, és az edzőknél elfelejtettem, hogy az én ízlésemnek még így is kicsit sok volt a futás a Rams részéről, bár egyébként nem feltétlenül az volt, hogy az elején McVay ment a fejével, és akkor futás, és ezzel akarja megalapozni a meccset, de így is néha úgy éreztem, hogy többet futnak, mint kellene, és nem ment annyira a futás. A másik, hogy a Rams-fal egyébként alapvetően jól dolgozott, nem azt mondom, hogy hibátlanul, de hogy ez mekkora fán, hogy Whitworth ugye a saját csapata ellen, a régi csapata ellen fog majd a Super Bowl-ba játszani a Bengals ellen, nagyon sok évet lehúzott, és hogy hát egy ilyen sztorit nagyon nem lehetett látni jönni, és egyébként most is szerintem alapvetően stabil és jól teljesítményt hozott.
Én most nem voltam megrejtve a Rams falával amúgy, ugyan szekkek nem nagyon, szek is volt egy pár, de hogy elég sok nyomás volt azért Staffordon, most Whitworthről is emlékszem, hogy Ebükem nagyon csúnyán megverte egyszer, most egy van egy play, tehát most néhéten csak ezt tudtam így felidézni magamban, de hogy szerintem bőven átlag, az átlag lyuk alatt teljesítettek ezen a meccsen, amivel nyilván benne van, hogy a Portrányosznak nagyon jó a peszlása, de most végül is ez is elég volt, tehát hogy külön rosszak nem voltak, de hogy én külön jónak sem láttam őket. Na, menjünk a másik oldalra. Mesélj nekem Jimmy Garoppolo-ról.
Ezt a legkevésbé szívesen a mai adásban. Hát, hogy mondjam, tehát voltak
ilyen időszakok. Nyomás alatt 2/10, 33 yard interception.
De igen, egyébként hozzátenném, hogy ráadásul pont a mérkőzés vége fele volt nagyon sokat nyomás alatt, ami...
Hát persze.
Értem, csak, de nem úgy értem, hogy csak az utolsó drive-ban, hanem úgy az utolsó másfél negyedben mondjuk, mert az elején egyébként jól működött előtte a fal, és helyenként nem játszott nagyon rosszul. Viszont például már rögtön az első...
azért ez nagy dicséret azért.
Ugye? Nem játszott nagyon rosszul, ezt így el tudtuk mondani róla. Hozzátenném, hogy rögtön emlékszem, hogy az első drive az ott akadt meg, hogy kitül tök üresen egy 20 yardos paszt kaphatott volna két zónak között középen, és olyan csúnyán túldobta, hogy esélye nem volt megkaparintani azt a labdát, rögtön így kezdődött a meccs. Ezen felül meg egyébként hozta a szokásos garoppolós dolgokat, hogy sok pontatlanság egy-kettő helyen azért voltak jó játékai, használta a playmakereit, tehát azért Dibónak leadni a labdát, legalább nem hibázott bele mondjuk úgy a végéig. Tehát, de semmivel nem lettünk előrébb szerintem az ő megítélését tekintve, mint előtte, nem gondoltuk előtte sok jót, és szerintem a meccs után sem feltétlenül mondhatunk sok jót.
Hát azért az utóbbi egy-két hétben elég sok pró-garoppoló hang jött elő, hogy de hát nyer, és akkor meg ne kritizáljuk, mert nyer, és ez az ő trétje, hogy ő nyer. Ezért tartsák meg jó lesz. És nagyon sokan voltak, akik nem így gondolkodtak, de hogy azért elég sok ilyen hangot is láttunk, akár itthon, akár külföldön. De igen, tehát, hogy ugye én alapvetően a Fortinersnek szurkoltam, de annyiban tudok örülni itt a vereségnek, hogy ezzel most biztossá vált, hogy Garoppolo távozik a csapattól, mert azért, ha bejutnak a Super Bowlba és esetleg megnyerik, azért nehéz lett volna elküldeni. És ennyiben azért tudok örülni ennek a Fortiners vereségnek, hogy akkor jövőre jön Trey Lance. Nem értettem, hogy miért nem jelentett most, de mindegy. Szóval Garoppolo ugye... Az a baj, hogy, tehát, hogy hozzátenni a játékhoz megint nem tett hozzá. Megvoltak a szokásos korrekt játékok, elvárató játékok, hogy, és azt is mondom, hogy ezekben jobb, mint az átlag, az ilyen elvárató játékokban hamar odaér mondjuk egy második olvasásra, vagy hamar megtalálja az első olvasást, de hogy egyrészt ugye volt az interception-je a végén, ami jó meccs végig volt, ne legyen szek, mit tudom én, de hülyeség volt akkor is. De hogy azon kívül is volt egy három labdája, ami a védők kezébe ment, és egyszer majdnem megölette Debo Samuelt a hülye kórház passzával, tehát hogy így, és egyszer amikor vissza kéne jönni, akkor egyszer nem tudok benne bízni. És oké, 18. fordulóban a Rams ellen visszajött és hosszabbításra mentett a meccset, de hogy amikor kötelező passzolni, akkor egyszerűen nem tudok benne bízni, és így nem lehet, és se lehet sem szerintem, és így nem lehet irányítóskodni ezen a felben. Vagy hát komoly szinten.
Ez nehéz mit hozzáfűzni, tehát egyet értek abszolút.
Ja. Ahogy mondtad, hogy a meccs végén volt nagyobb nyomás alatt, szerintem az azért volt leginkább, mert nem tudott futni a 49ers. Azért az, hogy 20 futásból 50 yard, az nagy meglepetés, és Raheem Morris-t, a Rams védő koordinátorát mindenképpen dicsérjük meg, majd kalaplengetés jár neki, hogy ilyen jól fel tudta venni a versenyt a földön a 49ers-nél, és hát igazából ez kvázi eldöntött egy kicsit a meccset, nem teljesen, mert a Rams offense nem tudta kihasználni a sok yardját, de hogy azért, hogyha nem tud futni a 49ers, akkor nyilván bajban van.
Igen, a már mérkőzés elején látszott, hogy a Rams a 49ers futására nagyon készült, tehát hozta azokat a frontokat, hogy a ki volt szélesítve kicsit, a defensive endek széltébb álltak föl, mint a szokás szerint, és már látszott, hogy hogyan akarják betömni a lyukokat, hogyan akarják kiszélesíteni úgymond a védelmüket a futás ellen, és készültek arra is, hogy Debo Samuelnek nagyobb a sebessége, pont ezért akarták úgymond szűkíteni a területet, hogy mennyire vághat ki, és ez egyébként nagyon-nagyon jól bejött, tehát ez elméletben szerintem sokaknak meg volt, de nem tudom, hogy a Ramsnél ez most nagyon jól sikerült kivitelezni. Ráadásul hozzátenném, hogy a secondary játékosok is nagyon jól váltak le a blokkokról. A Fortnite-en ezt mindig szoktuk dicsérni, hogy a tight endek, az elkapók is nagyon jól blokkolnak, viszont most a Rams secondary játékosok készültek arra, hogy hogyan tudnak gyorsabban leválni, és mindig le volt vágva a szél meg. Arra is emlékszem, hogy például kitült, például Robinson kétszer, ahogy helyben hagyta blokkolásnál, persze ez nem egy fair csata, de hogy igen, nem voltak annyira jól, vagy jobban föl voltak készülve a Fortinet-nek erre a futás blokkolási sémájára, mint bárki más talán eddig az évben.
Igen, ami azért furcsa, mert nem csinált mást a Fortinet, mint az előző két meccsen, vagy meg az utóbbi három évben, de most maradjunk ennél a kettőnél, mert ugyanúgy Raheem Morris volt a védőkoordinátor, de hogy nem csinált mást a 49ers, és eddig nem sikerült megállítani, most igen, és olyan nagy ördöngősséget talán azért nem csinált a Rams, ahogy mondta, tényleg lezárták a széleket, egyrészt ugye a Von Millerrel, meg Leonard Floyddal is, az meglepő volt, hogy ők erőből fent tudták tartani a tekölöket, tehát azt nem vártam a meccs előtt, és ugye is, hogy nyilván Donald meg berontott egyből a backfieldre, és mögött érkeztek a linebackerek takarítani. Úgyhogy ez már nagyon jól meg volt komponálva, agresszívak voltak a futás ellen. Nem gondoltam ezt egy ilyen, tehát ez egy ilyen logikus gameplan alapvetően a Fortnite ellen, de sikerült tényleg megoldaniuk, amit nem sok csapatot tudott eddig elmondani magáról. Sok jót nem lehet elmondani erről a Fortnite offense-ről, mert a mostani teljesítményükről, Debo Samuelen kívül, aki megint egy állat volt, tehát megállíthatatlan az a csávó, és imádom. De hogy ezen kívül sok minden jót nem csináltak.
Hát igen. Ez igazából nem tudok megint csak hozzátenni semmit.
Amit én nagyon hiányolok, az Trey Lance, tehát hogy ha látod, hogy ennyire nem megy, akkor
mennyire borzasztó lehet Lance?
Hát jó, ez is egy igen, elgondolkodtató kérdés, hogy ez áll le a háttérben, de hogy tehát hogy értem, hogy sokkal többet hibázna, meg mit tudom én. De hát a Garoppolo is rengeteget hibázik, és lehet, hogy ugyanennyit turnover worthy játékot összehozta Lance, de hogy fixen több nagy játékot tudna megcsinálni, és lehet, hogy pár kicsi haladást elbukna a csapat, de mondjuk, ha beleveszünk a futását, akkor meg azzal is haladna, mert szóval nekem teljesen érthetetlen, hogy Chanel miért nem akarta őt bedobni, főleg, hogy a szezon elején még egy-két meccsen használgatta is ilyen szituációkban. Most például 4-2-re például miért tökömény nem viszed fel Lance-t, és csinálsz meg, tehát hogy fixen van pár játéka a Chanelnek arra, hogy de hogyha most nem 4-2-re, akkor inkább 3-2-re, vagy második is egyre ott előtte, tehát akkor vidd fel Lance-t, és csinálj meg vele egy option játékot, vagy tehát hogy nem olyan bonyolult azért feltétlenül Lance-re írni egy pár játékot, főleg egy Chanel szintű koordinátornak, tehát én nem értettem, hogy miért ellenkezett ennyire az ő játszatás ellen, főleg én szituációkban, amikor meg annyira hasznos lenne, amit ő tud. Nekem ez nagy talány, hogy ez miért nem akarta többet, vagy egyáltalán használni igazából.
Igen, meg egyébként én sokszor, tehát a Fortnite részről is azt éreztem, persze nekik a futójáték a sajátjuk, meg nagyon hatékony is, de hogy meg hát Garoppolójuk van, tehát értem a körülményeket, de hogy több kitült is vártam például a meccs folyamán, Volt azért fontos elkapása, meg mondom, volt az, ami bennem is megmaradt, amikor nem talált el Garoppolo, de hogy emlékszek, azért kitűre voltak itt régen, akár screen-ek is hívva, vagy amiből több yard after catch-et tud csinálni. Itt feltétlenül se volt kihasználva, pedig egyébként a Ramsnek a pálya közepe az viszonylag sebezhetőnek mondható, tehát nem játszott borzasztóan Reader, de azért rengeteg yardot engedett, és még ennél többet is engedhetett volna.
Hát igen, nagy részt, hogy a Reader-re játszott a 49ers, meg Darius Williams-re, hogyha nem a linebackereket keressük, szóval a Ramsey-t nagyon kerülték, ahogy várató is volt egyébként. És ezek úgy mentek is, meg jók voltak az elkapás utáni yardok, de hogy úgy előnyben megint begubózódott ez az offense, és akkor megint nem sikerült semmit csinálni, ami megint ugye visszatérünk oda, hogy game management és Shanahan, ami megint probléma volt. Ja. Akit még ki akartam emelni, az Eric Weddle, aki 9 tackle-el vezette a csapatát, de hogy 2 évvel visszavonulás után visszajött egy playoff roundra, amiből végül ugye Super Bowl lesz, és konkrétan azt hiszem az összes védősznappen fenn volt ez a meccsen, meg az előzőn, és majdnem, tehát hogy hihetetlen. Nem gondoltam volna, hogy ez így 2 évvel visszavonulás után ezt így lehet. Ez képest meg tök jól játszott. Utolsó gondolatom még a meccshez, hogy a Ramsnek bejött itt az all-in. Azért ezt most már kijelenthető, azt gondolom.
Aki kapnak, akkor is?
Persze, hát...
Jó, valóban. Nem. Igen, valóban.
úgyhogy durva, jó, a Stafford nyilván, tehát ez egyértelmű volt, hogy erősíteni fog, de hogy a Von Miller, meg Odell Beckham, meg Weddle, ilyen igazolásoktól körbe jöttek. Szerinted többen fognak átállni ilyen taktikára, vagy ez inkább megmarad ilyen sajátjának így még a siker ellenére is?
Szerintem egyébként nem lesz azért ez továbbra sem ilyen trend az NFL-ben. El tudom képzelni, hogy lesz majd egy csapat megint, aki megcsinálja mondjuk a közeljövőben, de én nem gondolnám egyébként alapvetően, hogy ez lesz. Hát ugye a túloldalon meg láthatjuk, hogy a draftról és szabadügynökpiacról, mármint, hogy olcsóbb
hát jó.
Piacról építkezéssel.
Jó, de azért ahhoz kell, ahhoz, hogy egy per egyre húzzál egy Joe Burrow-t, meg egy per
hát
egy tehát azt, hogy nem leszel egy perces, és nem lesz ott egy Joe Burrow-t. Az egy kevésbé hasznosítható taktika szerintem, amit a Bengals.
Nyilván, csak azt gondolom, hogy nem feltétlenül fognak ettől még átállni a Ramsey útra.
Jó, az oké. Mit gondolsz Super Bowl-ról, most, hogy elbeszéljük a két meccset? Mik az első gondolatod így a Bengals-Rams meccsapról?
Hát akármennyire is egyébként, tényleg nem tudom, hogy még kinek fog szurkolni, és én a Bengalsnál nagyon sok játékot szeretek. Az első gondolatom, ami eszembe jutott, hogy a Rams pass rush-a találkozik a Bengals támadó falával, akkor az katasztrofális lehet. Tehát, hogy Jeffrey Simmons láttuk, hogy mit művelt 2 hete a Bengals falával, és
Simons egyébként Chris Jones is ugyanúgy, tehát hogy a jobb oldali guard pozíció a Bengalsnál, Jeffrey Simmons, Chris Jones, Aaron Donald, ezért az egy elég
szép. Igen, és azt akartam pont mondani, hogy Jeffrey Simmons és Chris Jones elit játékosok, de Donaldhoz képest még ők is egy szinten lejjebb vannak, tehát hogy akkor képzeljük el, hogy milyen pusztítást ott ő maga végezni, és akkor még a szélen is vannak nagyon jó játékosaik, úgyhogy nekem ez az első gondolatom, ami eszembe jutott, hogy hát ott azért nagyon nagy problémák lehetnek, és azért a Bengalst azt egy az egybe keresztbe törheti.
Igen, azt hiszem, hogy Adenijinek valami 24-es pass block grade-je volt a PFF-nél, és a helyre beálló újonc Carmennek meg tényleg nullás, és akkor ők mennek erre a Donald ellen, úgyhogy az elég durvának hangzik, de hát Von Miller Prince ellen se sokkal rosszabb, vagy sokkal jobb a Bengals szempontjából. Úgyhogy igen, ez azért ez egy kemény mismatch lesz. Én ugye a Bengalsból hiányolom ugye a védelemből így a szupersztárokat, bár végül is Bates meg Hendrickson végül is lehet az, de azért talán nem az a szint, és hogy ezek úgy lehet, hogy hiányoznak, de azt gondoltam, hogy hiányozni fognak a Chiefs ellen is, és végül nem, úgyhogy ezt most már csak ilyen kétkedve mondom, de a séma, vagy az edzői fronton is a Rams, már úgy annyira végül is. De azért mégiscsak McVay-nek adom az előnyt Taylor ellen, csak most gondolkodtam itt a védőkre, vagy a védő koordinátorokra, hogy Anarumo igazából hozhatja legalább azt a szintet, amit Morris, hanem nem jobbat is. Szóval sok minden áll a Ramsnek, de hogy hogyha a narratívát nézzük, akkor ott van a tulajdon Joe Burrow, és őt mellem meg most nem igazán jó fogadni, úgy látszik.
Nekem egyébként abszolút olyan, nem is tudom, érzésem van, hogy ez egy nagyon 50-50 meccs lehet. Persze nyilván egy picit az Edge a Ramsnél van, a nem hiába másfél pontos favoritként nyitottak Vegasnál, vagy most annyiak, de...
3-3 fél, és 4 pont most, úgyhogy...
Aha. Mert mindegy, tehát a lényeg, hogy én abszolút el tudom képzelni. Tehát, hogy nem érzem nagyon underdognak most így a Bengals, hogyha már ezzel a szófordulattal érünk, hogy most nem szeretik, hogyha underdognak hívjuk őket, meg ideig meneteltek. Én most annyira már nem érzem őket underdognak, mint mondjuk a Chiefs ellen gondoltam őket, egy, nem tudom, akár tegnap is.
Abszolút, a Chiefs ellen én is azt gondoltam, hogy az első meccset azt úgy éreztem, hogy azért erős bírói ráhatással, meg kis szerencsével húzták be, tehát ott az volt az érzésem, hogy ezt a Chiefsnek meg kellett volna nyernie, és ezért azt gondoltam, hogy most a Chiefs viszonylag maga biztosan fogja hozni a mérkőzést, hát nem így lett a vége, nyilván, és nem tudom, hogy igazából valahogy ugye én sem tudom még, hogy kinek szurkoljak, és úgy egyik csapat mellé is azok úgy igazán beállni, de mondjuk az egyik oldalon azt mondom, hogy Burrow-t nagyon bírom, másik oldalon meg ott van, hogy szeretem, ha meg van jutalmazva egy általam jónak gondolt filozófia, és ha nem azt jónak gondoltam ezt az all-in felfogást, és akkor még ott van mellé, hogy amit mondtam az elején, hogy nem feltétlen tetszene, hogyha az Taylornak ugyanannyi szuperból győzelme lenne, mint Andy Reidnek, ami egy nagyon kis szelete itt az egész beszélgetésnek.
Egyébként erre azt tudom csak mondani, hogyha például a Super Bowl-ban valamit Zach Taylor villant, és ennek hatására nyerik meg, akkor ez nálam például nem fog már annyira számítani.
True, persze.
Aztán meglátjuk.
True, igen. Nem fogunk még erről a meccsről beszélni, rengeteget fogunk írni is róla. Még egy topikunk maradt, méghozzá Brady visszavonulása, vagy nem, vagy ki tudja, mi van ezzel. Csak röviden beszéljünk szerintem róla, mert érdekes, hogy az egész sztori. Mi volt az első reakciód, mikor meghallottad, hogy Brady visszavonul?
Egyébként szerintem van egy olyan fura hangja most ennek a Brady visszavonulnak, hogy sokat vártuk a múltban sokszor, de valahogy most, amikor először kijött a hír, nem azt mondom, hogy meglepett, mert persze szerintem azért idén is előfordult többször, de hogy nem feltétlenül most vártam a visszavonulást, tehát hogy tavaly jobban vártam volna, amikor megnyerték a Super Bowl-t, meg már előtte is el tudtam volna jobban képzelni, idén valahogy úgy nem éreztem, és hát nyilván is egy látszott is, hogy a tankjában még rengeteg van, tehát nem az volt az első gondolatom, hogy így oké, furcsa, de hát nyilván valamikor most már itt az ideje.
És mi volt a második gondolat, amikor kijöttek azok a hírek, hogy akkor most mégsem, meg ő még nem mondott semmit, és hogy nem döntött még, meg tudom én.
Egyébként itt teljesen őszinte legyek, nem a legjobb kor jött ki, tehát hogy most itt a főcsoport döntők Super Bowl hajrájában ezzel foglalkozni, csúnya legyek, engem egy kicsit hidegen hagy, tehát hogy persze vissza fog vonulni, meg minden, de hogy én ilyenkor nem ezzel akarok foglalkozni, hogy most ő visszavonul, vagy mégsem vonul vissza, vagy nem vonul vissza, vagy ő akarja bejelenteni, hogy visszavonul, hol érdekel ez engem. Azt gondolom egyébként, hogy vissza fog vonulni, csak ő akarta bejelenteni, vagy valami normálisabb hivatalos keretet adni ennek az egésznek, ami nem valósult meg, nem cáfoltak egyelőre semmit, meglátjuk majd, hogy mi lesz.
Én egyébként hiszem, hogy ő vissza akar vonulni, vagy vissza akar vonulni, és azt gondolom, hogy ezt be is jelentette volna valamikor, a közeljövőben, de hogy így bennem van az, hogy Brady gondolkodását ismerve, könnyen el tudom azt képzelni, hogy azért nem vonul vissza, mert most elterjesztették, hogy visszavonul, és nem ő jelentette be, és akkor most azt mondja, hogy Na, ha azt mondhatok, hogy visszavonulok is.
Ezt jótlan elmondja a családnak, hogy azért nem vonulok vissza, mert lelőtték a visszavonulásomat, és hogy ezért leszek egy kicsit olyan angry, hogy ezért mégsem vonulok vissza. Tehát el tudod képzelni, hogy egy ilyen vonal mögöttem, ez az elég gyerekes dolog lenne.
Hát figyelj, én Bradyből, meg az ő mentalitásából ezt így pontosan el tudom képzelni, hogy azt mondja, hogy akkor basszátok meg, nyerek még egy gyűrűt. Elrontottátok a visszavonulás bejelentésemet, akkor dögöljetek meg.
Értem, de szerinted mi volt a visszavonulásnak a háttérében? Tehát, hogyha azt gondolod, hogy vissza akart vonulni, akkor annak nyilván meg volt az oka. És hogyha ennek meg volt az oka, akkor azt most egy ilyen hetsz miatt kvázi inkább hagyja veszni, úgymond.
Szerintem ő nem szereti, hogyha másoknak jó. Igaza van felette, vagy mások, vagy nem is tudom, ez nem igaz, hogy igaza van, de hogy szerintem ő az ilyen szituációkat nem szereti elviselni, vagy nem is tudom. Vagy nem is tudom, milyen jó szó erre az egész szituációra, de hogy, és nyilván megvoltak az okai, meg azért inkább azt várom, hogy vissza fog vonulni, tehát ha tippelni, vagy fogadni, vagy bármit kéne, akkor azt mondom, hogy vissza fog vonulni, de hogy én látom ezt a szenáriót, hogy és hogyha ha nem vonul vissza, akkor meg nem tud senki meggyőzni az ellenkezőjére, hogy az nem ezért van. Akkor ez egy jó végszó a mai összefoglalásunkhoz. Lesz majd kérdez fel nekünk a héten, biztosan. Szerintem az edzőkkel is fogunk foglalkozni, az edzői kinevezésekkel. Ezt még nem egyeztettük, de én már gondoltam rá. És aztán jövő héten meg nyilván foglalkozunk a Super Bowl-on. A Pro Bowl összefoglalónk az nem lesz, úgyhogy jövő hét hétfőn ne várjatok összefoglalást, mert azt szerintem elengedjük.
Lehet, hogy oda tudjuk belőni például az edzéset, akár ha valami
tagadó. Lehet, igen, azt majd még akkor kitaláljuk. Minden esetre köszönjük, hogy velünk tartottatok most is, és legközelebb is tegyetek így. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.